Kedves testvérek, nem tudom, hogy feltétlenül nekem kellett itt állnom. Igaz, hogy volt egy ilyen előadás valamikor, tényleg jó régen, és elővettem én is a jegyzeteimet, rátaláltam erre az előadásra, és átgondoltam, hogy mennyiben tudok ezzel azonosulni. Minden esetre úgy gondolom, hogy egy olyan téma ez, ami nagyon nehéz. Éppen azért nehéz, mert talán egy példával hadd világítsam meg. Egészségügyben dolgoztam egy időben, tudnék nem mindjárt vezetett az utam a teológiára. Egy varga betűben, egy tékozó fiú útjával, kitérőjével kellett mennem az úton. És az egészségügyben találkoztam az élettel és a halállal. Baleseti sebészeten voltam műtős, ahol lehetett látni még a műtőasztalon élő szervezeteket és élő embereket. Aztán sajnos néha le kellett mennem a bonzterembe is látni a már elhalt szöveteket. Ugyanaz a kéz, ugyanaz a láb, és mégsem ugyanaz. Nehéz dolog az életről beszélni, a személyes hitéletről beszélni. Mert amikor az ember elkezdi kutatni, be akar menni a sejteknek, szöveteknek a mélyére, akkor esetleg kioltja a lényeget, magát, az életet. Az orvosnak feladata az, hogy boncoljon, hogy a halott szöveteket is megismerje, vagy azok által megismerje az élő szöveteket, amikben az élet ugye hát megtelepszik, megvalósul. De abban a pillanatban, amikor a műtőbe megy az orvos, abban a pillanatban nem teheti azt, amit lent a bonzteremben csinált. A bonzteremben ott vághat, ahol akar, azt nézheti meg, amit akar, bármit csinálhat, azért, hogy a tudását gyarapítsa. A műtőben már csak ott vághat, ahol az élet megengedi neki. Láttam 8,5 órás agyműtétet, ahol én csak távolról sejthettem, hogy mi történik ott az agyban. Nagyon óvatos, nagyon kis mozdulatokkal operáltak a professzorok, az orvosok, mert ott nem volt megengedve akármit tenni. Nos, így érzem magam egy kicsit, amikor a hitéletről kell beszélni, hogy most tulajdonképpen valamit elemzünk, valamit boncolgatunk, de akkor az már nem is él. Persze erre is szükség van. Ugyanakkor nagy alázattal és nagyon nagy Isten előtti engedelmességgel szeretném elmondani azt, amit elmondhatok a hitéletről, a saját tapasztalatom, a saját hitéletem alapján. Édesapámtól hallottam ezt a történetet, ő az evangelizációban, a hitébresztésben szolgált ugye évtizedeken keresztül, hogy a 40-es évek végén egy vidéki evangelizációt tartott, és a hallgatók között ott ült egy lelkész is. És amikor édesapám a megtérés, az újonnan születés szükségességéről beszélt, akkor egy kicsit meg is döbbent, ő akkor még fiatal lelkész volt, és ez egy idősebb, hát őtőle idősebb lelkész kolléga fölállt, méltatlankodva ezt mondta. Én 20 éve hirdetem az igét, végzem a szolgálatot, ha az Úristen eddig eltűrt engem, akkor csak rendben kell nálam lenni a dolgoknak, ha pedig rendben van minden, akkor nincsen szükségem megtérésre. Édesapám hirtelen ugye nem is tudta, hogy mit mondjon erre, nyilván ott nem kezdett nyílt színi vitát. Minden esetre a fiatal lelkipásztornak, igehirdetőnek a lelkébe égett ez az eset, és biztos, hogy elgondolkodtak mindnyájunkat, hogy tulajdonképpen szükséges-e a személyes hitéletről bármit is mondani, szükséges-e a megtérésről beszélni. Mindenesetre az eset is azt sugallja, hogy teológusok, lelkészek, gyülekezeti munkatársak, felügyelők, presbiterek körében talán visszásnak tűnhet a személyes hitélet kérdéseiről beszélni. Olyan ez, mintha az orvosok egészségügyek között felhívnánk a figyelmet a helyes tisztálkodásra, az alkohol veszélyeire, vagy pedig a szabados szexualitás következményeire. De tegyük azért fel a kérdést. Valóban olyan természetes, hogy a lelkész automatikusan hívő életet él? Valóban minden teológus a Biblia ismeret tárgyát tanulva rendszeres bibliaolvasóvá válik? Az egzegézis, írásmagyarázati előadások egyenes következménye, hogy a hallgatók hitre jutnak, és aztán imádkozó életet élnek? Korán sem. Kedves testvérek, épp ellenkezőleg. Személyes vallomásként mondom, hogy amikor teológus volt, és voltam és lelkészként is, kísértést éreztem a Biblia olvasás és az imádság elhanyagolására. Mondván, aki nyakig benne van a szolgálatnak a fürdőjében, az óhatatlanul vizes lesz, és automatikusan megtisztul. Ez természetesen tévhit. A strandolást ajánlatos egy alapos tusolással befejezni, és a szolgálatban sem nélkülözhetjük a hit személyes ápolását, elmélyítését. Ez adott esetben a napnál is világosabban tartott hitigazságok újra gondolását, hitéletünk önvizsgálatát jelenti. Jó lenne, ha ma sem úgy beszélgetnénk erről a kérdésről, mint egy preparátumról, amit fel kell boncolni, és be kell sorolni valamelyik rendszertani fiókba. Ha őszintén akarjuk ezt tenni, rájövünk, hogy ez nem is olyan könnyű. Vigyázzunk kell, hogy azt gondoljuk, elveink, véleményünk helyettesíthetik a gyakorlati hitéletet. Elveink, véleményünk nem helyettesítheti a gyakorlati hitéletet. Az, hogyha valamit elvileg hiszünk, vagy vallunk, vagy gondolunk, az még nem valóság az életükben. Nem elég másoknak hirdetni, magunknak is élni kell az evangéliumból. Ahogy a pék eltelhet a kenyér illatával, és nem kíván belőle enni, úgy áll fenn a veszélye annak is, hogy mi is eltelünk a másoknak hirdetett ige illatával, és nem érzünk késztetést arra, hogy magunk is éljünk vele. Hát először is talán éppen ezért most vegyük kézben az élet kenyerét, az Isten tápláló igéjét, és pedig most kifejezetten olyan szempontból, hogy az Isten igéje hogyan táplált, hogyan tartott meg a hitben embereket, bibliai személyeket. A zsidókhoz írt levél 11. fejezete hosszasan sorolja a hit neves és névtelen hőseit. Ezek a bibliai hithősök alapvetően különböznek az ókori mitológia héroszaitól, hőseitől, és az egyház által kreált szentektől, akiket az egyházi hagyomány emelt egy bizonyos piedesztára. A Biblia meglehetős tárgyilagossággal tudósít róluk, nem kendőzve a gyarlóságaikat, de mindig érzékeltetve azt is, hogy hitük kételkedésből, megkísértettségből, csüggedésből születik. És jelenik meg újra, talán a mínuszból, a halálból, a nem létezőből. Személyes hitéletről csak ott beszélhetünk, ahol megharcolt próbák, kihevert kudarcok, meggyőzött kétségek, bűnbánattal bevallott istentagadások vannak a háttérben, a szilárdan megvallott hit mögött. Jézus keményen megítélte a farizeusok problémamentes, hivalkodó vallásosságát. Ugyanakkor ajánlotta a példázat szerint, ugye, a vámszedőnek a nehezen megharcolt hitét. Csak érintőlegesen említhetjük azokat, akik valóban példaképeink lehetnek a hitben, bármelyiküknek a sztória is lehetne a mi sztoriunk is, a mi történetünk is. Tehát, hogy a hit semmiképpen sem valamiféle állókép, valamiféle modell, hanem egy történet. Minden hitnek, minden hívő embernek saját története van. Ábrahám 25 évig harcolja, csüggedésekkel tarkított harcát, amíg az ígéret valóra vált az életében. Persze a harcának ezután sem lett vége, élete végéig kellett ezt harcolnia. Jákob milyen utat járt be Bétel és Jabbók között? Végül a csalóból Izrael lesz neve szerint, ami azt jelenti, hogy Istennel küzdött. Istennel küzdötte meg a harcát, és győzött. Mózes. El lehet rajta gondolkodni, hogy Istennel való intim lelkipásztor órái érdekesebbek és mindenek előtt hasznosabbak minden hálószoba titoknál. Gondoljunk csak a 2. Mózes 32-re, ahol az aranyborjú sztória története után, ahol az egyszerű pornép a hitfeszültségét nem bírta elviselni, és látni akarta ugye az Istent, ki akarta ábrázolni. És ezek után Mózes, aki dühösen összetörte a kőtáblákat, és ezzel kicsit, mint egy pálcát tört a népe felett, és úgy is áll az Isten elő, hogy ezzel a néppel, ezzel nem lehet bemenni. És mi a kívánsága? Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, hadd lássalak téged. Valahogy úgy érzem, hogy az ilyen gyönyörű, plastikus, vagy szinte tényleg intim leírások a Szentírásban sok ezer év távolából hozzá kell számunkra azt, hogy a hitélet az abszolút nem valamiféle törvények által szabályozott folyamat, vallási előírások, még akkor sem, hogyha ezt maga Mózes éli át, aki a 10 parancsolat kőtábláival a kezében jelenik meg előttünk szigorú arckifejezéssel. Vagy Dávid Zsoltára egy személyes hitéleti kézikönyvként használhatjuk. Tudva, hogy a szerző nem íróasztal mellett költötte ezeket, gondoljuk a 32. Zsoltára, vagy az 51. Zsoltára. Vagy Illés, aki halálosan elfáradt, és nem resteli be valami Isten előtt, nem vagyok jobb atyáimnál. Ott van a hithősök között. Egy ilyen kudarcot vallott. A végén egy dekadens állapotban egyszer csak elragadtatott profétája az Istennek. Vagy Jeremiás. Azon szeretem Jeremiást, aki nem akar egészen közel kerülni az Istennel való kapcsolatban, Istenhez. Ő megelégedne azzal, hogy mint pap végzi a előre leírt, vagy begyakorolt szertartásokat. És erre az Isten azt mondja, hogy nem, te proféta leszel. Tiltakozik kézzel, lábbal, és amikor aztán végül is belejön, akkor egyszer eljut odáig, hogy kiürül a hite. És ezt mondja az Istennek, hogy olyan lettél hozzá, mint a csalókapatak. És aztán Jeremiás önmagának hirdeti, legalábbis a leírt szövegben már, a megtérést. Ha megtérsz, akkor megengedem, hogy újra a szolgálatomba állj. Keresztelő, aki követeket küld a börtönből Jézushoz, mert nem tud urrá lenni kételkedéseim. Te vagy az eljövendő? Néhány héttel korábban még olyan határozottan mutat rá, íme az Isten báránya. Őt hallgassátok, őt kövessétek. Engem most már ne kövessetek, mondja a tanítványainak. És eljut a mélypontra. Te vagy az eljövendő. Nátánael, aki keserűen kérdezi Jézus közeledtén, származhat-e valami jó Názáretből? Vagy Fülöp, aki a 3 éves kurzus vége felé, hogy már hallottuk, ugye, vége felé ezt mondja, Uram, mutasd meg nekünk az atyát. Fülöp, hát annyi ideje veletek vagyok, hát hogy ezt nem érted? Hogy ezt nem tudod? Vagy Péter, Na hát őről aztán egész regényt lehetne mondani. Fogadkozik, tagad és sír, hátat fordít Jézusnak, elmegy halászni, majd ő lesz a főapostol. De a hagyomány szerint még főapostolként is el akarja hagyni Rómát. Quo vadis domine, ismerős ugye a történet. És Tamás, akiről csak annyit tudunk, hogy erős oldala volt a kételkedés. De mégis Indiáig vitte a hagyomány szerint az evangéliumot. És hát a sor végén most álljon itten Pál apostol, akinél ellentmondásosabb személy nem volt az apostolok között, Krisztus üldöző, Krisztusért lángoló apostol. Kedves testvérek, nem mondok talán nagy újdonságot vele, csak szeretném aláhúzni mindazoknak a számára, akik a személyes hitéletükben azt élik át, amit a szép 383-as énekünkben énekünk az énekeskönyvben, hitem pedig, mint a változó hold, hamar elfogy tőlte, alig hogy volt. Ugye vagyunk olyanok, akik érezzük ezt, hogy valahogy a hitünk nem tud mindig megfelelő hőfokon égni, nem tudunk mindig olyan nagyon magabiztosan állni. Hát akkor talán dogmaként, idézőjelben, mégiscsak dogmaként megfogalmazhatjuk, hogy a hit az evangélium iránti kételkedésből fakad. Akinek nincsenek kételje az evangéliummal kapcsolatban, az valószínűleg felszínes, vagy közömbös, vagy önelégült. Aki viszont az evangélium Krisztusával találkozik, annak kétségei kell, hogy támadjanak. Folytathatjuk a sort, az előbbi sort, a bibliai hithősök sorát, az egyház történet alakjaival, Augustinus, Assisi Ferenc, Luther, Bonhoeffer, mindegyiknek olyan története, olyan hitharca van, amiből kiderül, hogy számukra az evangéliumról való találkozás az egy felkavaró élmény volt. Az egy megingató élmény volt. Majd erről még idézek is néhány mondatot. A hit tehát kételkedésből fakad, de honnan támad a kételkedés? Miért van bennünk kételkedés? Miért nem tudunk szilárdak lenni a hitben? Kételyek nagymestere, az ősi kígyó, aki a kérdésében is hazudik. Aki a kérdésével repedést támaszt az Isten és az ember közötti ős bizalomnak a falán, amikor ezt mondja, csak ugyan, azt mondta az Isten. De mondjuk el azt is, hogy ördögi terve mégsem járt osztatlan sikerrel, mert ugyan elindította a kételkedések láncreakcióját, mind a mai napig tart ez a láncreakció, de születnek ilyen énekek, Solc László gyönyörű énekem, kísértés, támadás, vihar szelével, pokol hatalma is feléd segél. A kételkedés egyik táptalaja a vallásos neveltetés, ami tekintélyi alapon ellentmondást nem tűrve szabja meg a hit kereteit. Eljön az idő, amikor a kikezdhetetlennek hitrendszer összeomlik. Ezt én úgy éltem át, hogy édesapám számomra a konfirmációig, 13 éves koromig a mindennek feletti, megfellebezhetetlen lelki, vallási és egyéb szülői tekintély volt. És 13 éves koromban én úgy tudtam, úgy gondoltam, hogy én teológus leszek, lelkész leszek, és ezt az egész nagytartsai gyülekezet így tudta, úgyhogy mondták is, hogy e fiúból pap lesz, akárki meglássa. És erre jött a gimnázium. A természettudományok, Emi néni a biológiai óráival, aminek a hatására elkezdtem gondolkodni, hogy hát a teremtés és az evolúció, ezek kibékíthetetlenül szemben állnak egymással, és apám úgy látszik egy régi rendszert ismer, és régi rendszert követ, ő ezt nem is ismeri talán, ő nem tanulhatta még ezt a gimnáziumban, én viszont már tanulom ezt, tehát a vallásos neveltetés ennek a falán nagy repedések támadtak. Hát ez az az időszak, amikor apám nagyon csalódott bennem, és többször mondta, hogy az utóbbi időben olyan vitatkozós vagy. Hát igen, ez így volt, és én úgy éreztem, hogy hát az én oldalamon van az igazság. El kellett tennie körülbelül 8 évnek, ahhoz, hogy aztán másképpen álljon a helyzet, és végül mégiscsak a teológián kössek ki. Hát aztán kikötöttem a teológián, és a teológiai tanulmányaim, az ismeretek halmozása is kételkedést váltott ki bennem. Érdekes. Egyik kételkedésből a másikba estem. Ez pedig hát valahogy úgy történt, hogy éppen akkoriban volt, hogy az új fordítású Bibliát bevezették, a Károli Bibliát tanultuk addig, azt használtuk, úgyhogy körülbelül a második, harmadik évtől kezdve már az új fordítást vettük, és hát eleve ez a bibliai szöveg nem ugyanaz a bibliai szöveg. Na akkor hogy is van ez? Melyik az igazi? Akkor itt verbális inspiráció, meg ilyen szó szerinti ikvetés, hát ezek mind nem lehetnek igazak. Aztán jöttek még az ilyen tanítások, hogy tulajdonképpen a Bibliában mindaz, ami, főleg az Új Szövetségben, mindaz, ami rendkívüli, természet fölötti, az mitosz. Egy Bultmann nevű teológusnak ez volt ugye a fő csapás, a fő felismerése, hogy tulajdonképpen ki kell hámozni a valóságot, a realitást a Bibliából, le kell hántani ezeket a mesés, mitikus elemeket, és akkor tulajdonképpen megtaláljuk a mit is? A Bibliának a két borítólapját. Mert mindaz, ami közötte van, az mind egy nagy mitosz. Hát igen, ez bizony nem volt könnyű ezt látni, nem volt könnyű ezt tapasztalni a tanáraink, professzoraink egyikénél, másikánál. Utólag már nagyon hálás vagyok ezekért az időkért. Ez volt a hit próbája. Én 5 éves koromban olyan fáradtan mentem ki a gyülekezeti szolgálatba, hogy borzasztó, teljesen ki voltam égve. Alig bírtam elmondani, én voltam az évfolyam első, ezért nekem kellett elmondani a záró beszédet, a köszöntő beszédet, ma is szégyellem, amit ott összehoztam. Annyira le voltam eresztve, annyira semmit mondó volt az, amit ott mondtam, hogy jelezte a lelki, mentális állapotomat. Kikerül a gyülekezetbe, újra élettem, hála Istennek. Minden esetre kellett ez a dresszúra, ez a próba, ez a hit próba. Kételkedést ébreszt maga a Szentírás is. Az evangélium, de az egész Szentírás is. Luther írja. A Biblia olvasása közben nagy aggodalmamra odáig jutottam, hogy az egyház sok tévedésére rájöttem. Ennek ellenére mégis ilyen gondolataim támadtak. Lám, milyen hatalmas a pápa és az egyház tekintélye. Egyedül te lennél okos? Hát, ha tévedsz. Az ilyen megfontolások akadályoztak a Szentírás olvasásában. A hitéletén, Luther hitéletén súlyos sebeket ejtett a Szentírás. Kedves testvéreim, az a hitélet persze valami más hitélet volt, és ez alatt meg kellett születni egy új hitéletnek. Kételjeinket szaporítják az egyház gyarlóságai. Csak úgy az egyház történelemben, mint napjainkban. Amikor azt tapasztaljuk, hogy püspökök elfogadják mondjuk a homoszexualitás kérdésében a homoszexuálisok, sőt maguk is homoszexuálisként házasságot kötnek, és megáldják a házasságokat. És így tovább, tehát csupa olyan dolog, amiben kifejezetten odáig jutnak, hogy adott esetben Krisztusnak a személyét oda sorolják Mohamed mellé, vagy alá, vagy mögé, és egyáltalán nem jelent számukra Krisztusnak a személyét, tekintét. Sorolhatjuk tovább a ráció és a tapasztalat, az alapvető materialista környezet és más ilyen hatásoknak a szerepét abban, hogy a hitéletünk meginog. Egy olyan rendszerben, egy olyan világban, amelyikben nem közbeszéd tárgya a hit, hanem mindent az észszerűség, mindent, bár ezt most már kezdjük vitatni, mindent a racionalitás, mindent a pénz, mindent a profit, mindent a nyereség határoz meg. Egy ilyen világban üresen cseng, ha mi elkezdünk beszélni a hitünknek a tapasztalatairól. Ez bizony megbonthatja a hitünk bástyáját. A kételkedés lehet szükséges és áldásos, mint bizonyos esetekben a gyógyító láz. Ha azonban túl sokáig tart a láz, akkor végzetessé válik. Akkor megtámadja a szívet. Akkor tönkreteszi a hitünknek a szívét, közepét, lényegét. Őszinte igazságkereső kétkedés, az helyes és jó. De van cinikus, hinni nem akaró kétkedés. A példát, talán egyszerű példát hadd hozzam ide fel. Kételkedni szükséges. Ha például át akarok menni egy befagyott folyón, akkor bölcs vagyok, ha kételkedek, hogy elég erőse a jég és megtart engem. De lehet, hogy valaki nem akar átmenni, és igaz, hogy jól be van fagyva az a folyó, de akkor is keresi és hallgatja, hogy hol repet, hol vékony a jég, és nem akar átmenni. Ugye egget kémlel a rest, kákán is csomót keres az, aki nem akar valamit elfogadni. Nos, nagyon sok ember a kételkedését ilyen sportként alkalmazza, és mindenre van egy még egy kérdése, még egy további kérdése, még egy további aggodalma, csak azért, hogy ne kelljen hinnie. Spurgeonnek a szavait szívleljük meg, ő ezt mondja, aggályaink legyenek gyors futású paripák, melyeken Istenhez menekülünk. Erős fúvású szél, mely bárkánkat az ima kikötőjébe hajtja. Spurgeon Gondolatok című kiadványában, könyvében olvashatjuk ezt. A következő téma, amit itt most kicsit ugye boncolásszerűen ilyen témákra osztva mondom a mondani valómat, de valahol ebből kell összeállni majd az élő hitnek. Beszéljünk most a megtérésről. A megtérés, ami a hitéletnek alapfeltétele. Ami nélkül nem képzelhető el a hitélet, mégis az egyházban, gyülekezetben, keresztény gyülekezetben, jó vallásos emberek körében sokszor egyszerűen megkérdőjelezett, vagy háttérre szólított téma ez. Nos, a megtérés korán sem olyan egysíkú fogalom a Bibliában, ahogy azt a különböző egyházi körökben leegyszerűsítik, szimplifikálják. A gyülekezeti kegyesség jobb és bal oldalára gondolok. Az egyik oldal embertelenül szigorítja, a másik pedig istentelenül bagatelizálja a kérdést. Tehát az egyik oldal, amelyik bunkót csinál a kegyelemből, és embertelenül szigorítja és előírja, hogy a megtérésnek hogy s mint kell megtörténni, és kötelező, és úgy, ahogy azt mi tudjuk ellenőrizni. A másik pedig istentelenül bagatelizálja. Tehát azt mondja, hogy igazában nem is fontos kérdés ez. Egy kis teológiai exózus, exegetikai alapvetés. Az Ószövetségben a subgyök nagyon színes tartalommal rendelkezik. Alapjelentése visszatérni, egy másik igetősben visszahozni, csábítani, rávenni, fölépülni, meggyógyulni, és még sok mindent jelent. Gondoljunk csak arra, hogy amikor Hózsásnál mondja Jézus azt, hogy Isten azt, hogy most én csábítom majd őt el. Tehát a paráznává lett Izraelt, Isten elcsábítja, vagyis megtérésre kényszeríti, készteti. Tehát még egy ilyen negatív kifejezés, vagy egy ilyen negatív színezet is belefér ebbe, visszatérni, visszahúzni, visszavonni valakit egy útról. A Septuaginta, tehát az Ószövetségnek a görög fordítása, a strefein szóval fordítja a görögre, de használja az Új Szövetségben is, ott gyakoribb metanoia szót is. Talán ezt hallottuk, ez a metanoia. Tulajdonképpen az Új Szövetségben a sok rokonértelmű kifejezés mellett, esetleg több szóból álló kifejezés mellett a metanoia szó az a középponti. A megtérés tartalmát a 180 fokos fordulatot fejezi ki. A metanoia a görög futópályán, ugye a görögök nagy sportemberek voltak, a futópályán két oszlop, a futópálya, ovális futópálya két végén, amit meg kellett kerülni. Ez volt a metanoia. És amikor a futó elindult, és elérkezett ehhez a ponthoz, akkor egy bizonyos ív mentén, hát nem is hátralatot csinált, de legalább egy ív mentén megfordult, és ellenkező irányba kezdett el futni. Az Új Szövetség másik szava viszont a megtérésre, amit legalábbis mi gyakran a hétköznapi nyelven megtérésként emlegetünk. Ez egyetlen egyszer szerepel az evangéliumban. János evangéliumában a harmadik fejezet, harmadik és hetedik verse tulajdonképpen, de egy esetben fordul elő. Görögül ezt így nevezik, hogy hapax legomenon, tehát egyszer említett, és éppen ezért az ilyen valamiért nagyon hangsúlyos. Jézus mondja, ugye, Nikodémusnak, ha valaki nem születik újonnan, nem látja meg Isten országát. Itt nem a metanoia szó áll, hanem az anotengennao. Fölülről születni. Tehát tulajdonképpen az Isten szent lelkétől születni. Jézus meg is magyarázza, hogy van, aki víztől születik, van, aki az anyagból születik, ez az egyik mozzanata a születésnek, de lélektől is kell születni. A lélek olyan, mint a szél, fúj, amerre akar, nem tudod, honnan jön, nem tudod, hova megy. Így van mindenki, aki felülről születik, aki a lélektől születik. A Biblia értelmezése szerint a megtérés az emberi tényező tudatos megváltoztatása. Tehát az embertől függő cselekvés. A proféták, Keresztelő János, sőt még Jézus is megtérésre szólítja fel az embereket, a követőit. Az egész Biblián végig megy ez a követelmény, hogy térjetek meg. Viszont az, hogy szülesetek újonnan, ezt nem lehet az embernek megparancsolni, mert ez nem az embertől függ. A bűn felismerése és beismerése, a bűntől való tudatos elfordulás és hátatfordítás annak, ami eddig volt, a törvény hirdetése által megvalósítható, de nem elégséges. A megtéréssel ellentétben az újonnan születés nincs az ember hatalmában. Amint a testi születésünkről sem dönthetünk, erről a lelki születésünkről, az újonnan, a felülről születésünkről Isten dönt. És ő azt akarja, hogy újonnan szülessünk. De a mi megtérésünk nélkül ez nem valósulhat meg. Az Új Szövetség gyakran használja a sperma, vagy sperma szót a görögben, az ige megjelölésére, ami a testi fogantatásra emlékeztet bennünket. Az Isten igéje elindítja bennünk a fogantatást, az új életet, a Szentlélek által. A hasonlóság valóban szembetűnő. Igaz, hogy a sperma és a pete találkozásában szerepe van az emberi szándéknak, de a fogamzás, az új élet keletkezése, a modern születés szabályozás ellenére is Isten titka marad. A termékenység vagy a meddőség kérdése sem csupán biológiai, orvosi kérdés. A Teremtő Isten szándéka nem hagyható figyelmen kívül. Pál apostol az újonnan születést új teremtésnek nevezi. 2 Korintus 5:17-ben, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és újjá lett minden. És ezzel megint csak Isten kizárólagos cselekvését húzza alá, hogy ebben a dologban nincs emberi közreműködés. Jézus Nikodémusnak a víztől, lélektől való születésről beszél, így értelmezze a felülről születést. A víz jelenti az emberi tényezőt, hiszen a vízzel való keresség, mint valamiféle életújulás, ugye Keresztelő János esetében is várjuk a messiás érkezését, készüljünk fel, tisztuljunk meg, bánjuk meg a bűneinket, ez lehetséges, ez valóban, ez az emberi tényező. A lélek azonban nincs a hatalmunkban. Csak kérhetjük, és Isten ajándékaképpen érdemeinktől, cselekvésünktől függetlenül megkaphatjuk. Leszögezhetjük tehát, hogy újonnan születni egyszer lehet és kell, megtérni viszont az újonnan születésünk előtt, alatt és után is, újra és újra. Tehát éppen ezért nincsen perfekt keresztény élet. Éppen ezért nincsen hitében örökre bebetonozott és szilárd keresztény ember, hanem van, aki újra és újra oda kell, hogy álljon az Isten színe elé, és kérjem a megújító kegyelmét. Személyes hitére gyakorlati kérdései. Ez volt az alapvetés. Mennyi időm van még? 10 percem van még?
Van.
Annyi még van, jó. A hitélet elvi teológiai vizsgálata után adódik a kérdés, milyen gyakorlati konzekvenciái vannak megállapításainknak a mindennapi keresztényre nézve. A válasz az, hogy szabad vagy. Ha a hitéletről van szó, a hitélet az egy szabad, megszabadított élet. Nem kell évszázados tradíció kinőtt rákpálcélját viselni, ki lehet bújni belőle, de nem élhetünk képlékeny formában. A rák, amikor levedi a páncélját, akkor addig, amíg a másik el nem készül, addig meghúzza magát valahol, és aztán utána folytatja ugye az életét. Nos, nem maradhat a hitünk sem, hitéletünk képlékeny formában. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy élek szabadon, én már meg vagyok szabadítva, engem már semmiféle törvény nem köt, én nekem már teljesen szabad bármit tennem. Formad a tesszerei. A forma adja a dolgok létezését, nem lehet a formától eltekinteni. Isten nem a káosz, hanem a rend Istene. Az új teremtés a hitéletben egy új formát is jelent. Most, kedves testvéreim, ezt a rendet nevezhetjük kegyességi formának, vagy másnak. Sokban különbözhet egymástól két keresztény ember gyakorlati hitélete, de vannak olyan mozzanatok, amelyeknek mindenkinél meg kell lennie, különben Krisztusba vetett hit létét kell megkérdőjeleznünk. Jelölhetjük ezeket a mozzanatokat különböző kifejezésekkel, például az életnek a biológiából vett definícióival. Az élő anyag, az élet, ennek mik a megjelenési formái, vagy tünetei, vagy ismérvei, táplálkozás, légzés, mozgás, növekedés, szaporodás, ingerlékenység, tehát érzékenység. A lényeg, hogy vannak ilyen közös hitéleti jelenségek, amelyek egyben a hit életjelensége is. Ezek a következő pontok, most próbáljuk meg ezeket kicsit kibontani. Tehát ahogy a biológiai életünkben vannak ezek, van ez az 5-6 ismérve, ugyanúgy a lelki életünkben is. Az első a személyes közösség Krisztussal. A születés, a találkozás ténye. A hitnek ez a vertikális, tehát fölfele irányuló dimenziója. Személyem és Isten személye találkozik. A találkozásból közös történetnek kell elindulnia. Ha nincs találkozás, nincs személyes, csak általános hit. Az életben mindennel így vagyunk persze. Egy könyvet elolvasunk, vagy filmet megnézünk, az egészen más, mint hogyha elmegyünk oda, arra a helyre, amiről ez a könyv, vagy ez a film szól. És ott éljük át azt, amit átélünk. Hadd hozzak most ide egy világi példát. Ugye sokak számára tekintély Einstein, Albert Einstein, aki a személyként létező Istent nem fogadta el. De fontos tudományos tételeinek megfogalmazásakor szinte kényszeresen használja az Isten fogalmat. Például sok elhíresült mondása ez, hogy Isten nem szerencsejátékos. A fizikai folyamatoknak a determináltságát akarta ezzel kifejezni, ez a ez volt a hátsó gondolata, de ezt mondta, hogy az Isten nem szerencsejátékos. A hitvallását viszont így öntötte formában. Szó szerint idézem, nem hiszek a személyes Istenben. És ezt a felfogásomat soha nem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre jutottam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem. Világunké, amennyire azt a tudományunk feltárni képes. Einstein agnosztikus. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem volt ateista, de nem volt hívő sem, hanem azt mondta, hogy igazában nem tudom, nem is igazában érdekel az Isten. Beszélek róla, de nem igazán tudok vele mit kezdeni. Köszönöm szépen. Nos, a probléma ott van, hogy nagyon sok névleges keresztjén agnosztikus. Nem jut el a személyes kapcsolatig Krisztussal, Istennel. És ez nagyon nagy baj. Mert onnantól kezdve nem lehet személyes hitéletről beszélni, és itt a személyes dolgot nagyon szeretném aláhúzni. A személyes hit az azt jelenti, hogy egy személy egy személlyel van kapcsolatban. Egy személynek egy személlyel való története kezdődik el. Pál apostol a férfi és a nő kapcsolatához hasonlítja Krisztus és az egyház kapcsolatát. Nyilvánvalóan egy férfi és nő kapcsolata, egy házasság nem képzelhető el személyes kapcsolat nélkül. Vannak ilyen plátói szerelmek, de hát azok nem házasságok és nem igazán alkalmasak semmire, azok arra jók, hogy néhány zenedarab vagy költői vers vagy valami szülesen ebből. Most kedves testvéreim, folytatom tovább. A hitéletnek a jellemzője kell, hogy legyen a lélegzés, a folyamatos ima élet. A lélegzés öntudatlanul történik, senki sem gondol arra, hogy most levegőt kell vennem, de persze lehet tudatosan befolyásolni, egy bizonyos pontig lehet visszatartani. Gyakorisága és a mélysége a lélegzésnek függ az élethelyzettől, amiben vagyunk. Életveszélyben gyorsabban kapkodjuk a levegőt például. Megpróbáltatás idején, amikor lelki élethelyzetben vagy vészhelyzetben vagyunk, megtanulunk imádkozni. Ugye emlékszünk arra, hogy nagyon alvó, lelassult ima életünk, hogy fölélénkül, ha valami baj van a családban, vagy baj van a saját életünkkel, helyzetünkkel. A rendszeres bibliaolvasás is a személyes hitéletnek a velejárója kell, hogy legyen a táplálkozás. A táplálkozás meghatározza a lényünket. Van egy ilyen mondás, ugye, hogy amit megeszek, az vagyok. Amit az leszel, hogy az vagy, így van, pontosan. Na most, mi az, amivel megtöltjük a lelki bendőnket? A média gondoskodik róla, bombáz bennünket, folyamatosan támad bennünket, és körülvesz bennünket. A látványpékségek körülötte az aluljárókban olyan ellenállhatatlan illatfellőhő lenged, ez természetesen mesterséges, amilyen valóságban nincs is, de az embernek összefut a nyál a szájában. Valahogy így presszionál bennünket a mai világ, a mai média, a mai tudomány, a mai költészet, a mai művészet, minden területét külön lehetne tárgyalni. A bibliátlan keresztény ember tulajdonképpen ilyen látvány evangéliumokat keres esetleg, és lelki vitamin hiányban szenved, mert az igazi táplálkozás hiányzik belőle, a Bibliával való közvetlen találkozás hiányzik belőle. Az anyagcsere is hozzátartozik a mindennapi életünkhöz, ugye? Vannak bizonyos anyagok, amiket ki kell választani a szervezetünknek. A rendszeres gyónás és az úrvacsora, ez az anyagcsere. A lelki higiéné legalább annyira fontos, mint a testi tisztálkodás kívülről, belülről. Az elhanyagolt lelki élet mindenféle szellemi lelki fertőzésnek a meleg ágya. Aztán hát a következő ilyen életjelenség a szaporodás, a gyümölcstermés. A szeretetből fakadó bizonságtétel. A pusztán önfenntartó ember hiába él, ha nincs gyermek, vége a történetemnek. A régiek ezt még tudták. mai EU vezetők, tessék megnézni, akik a szaporulatot hogy akarják megoldani, ugye a bevándorlással, ez most nem a választások miatt, hanem kampányszöveg, de figyeljük meg, mindegyik család nélkül él, mindegyik szinglé, és pedig valószínűleg tudatosan az, mert a politikának, mert egy egész más elvnek, egy más filozófiának áldozza az életét. Terméketlen hitnek lehetnek szép zöld levelei, de nem élet gyümölcsöt mások számára. Önmagába hajló élet az ilyen. És a gyülekezeti kapcsolatok, a mozgás, a mobilitás, az érzékenység az életnek szintén az egyik jele, a személyes hitnek a horizontális dimenziója. Személyes kapcsolat más Krisztusban hívő emberekkel, személyekkel. Igyekszem nagyokat lapozni itt most már. Személyes hitélet megélése és megjelenítése a közösségben. A személyes hitéletünket tekintsük olyan kincsnek, amit őrizni és gondozni kell, de ugyanakkor megosztani is másokkal. Viszont a konfrontálás a személyes hitéletünknek nem igazán jó. A kegyesség dolgában sohasem eredményez áldást, óvakodjunk tőle. Mások kegyességének az elfogadásában tanúsítsunk szeretetet és alázatot, de ez nem jelenti azt, hogy át is kell vennünk. A szomszéd református testvér, most már nincs ott Lőrincen, de nem volt hajlandó az ima heti sorozatba bekapcsolódni, mondván, hogy a pápistákkal nem barátkozik. Akkor még ugye Benedek pápa volt a trónszéken, ezért a kutyáját is Benedeknek nevezte el tiszteletből, a pápa iránti tiszteletből. És hát volt is vele vitánk, hogy hát hogyan csodába szeretnéd a saját hitedet és kegyességedet átadni, hogyha elkülönülsz. Tehát nem lehet elkülönülni, ugyanakkor nyilván nem kell átvenni a másiknak a hitét, vagy kegyességi megnyilvánulásait. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkon állva imádkozni, hogy mutogassák magukat. Amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Hogyan lehet megmaradni keresztényként a világban? Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Pál apostol beszél arról a korintusi gyülekezetben, ahol ugye eléggé megpróbált gyülekezetről van szó, ahol bizony a különböző kegyességi csoportok miatt lassan szétbomlott volna a gyülekezet. A hitélet akkor bomlik szét, amikor jobbra vagy balra letérünk. Pál apostol ezt írja a II. Korintusi levél 6. fejezetében a 3. verstől. Senkinek semmiféle megütközést nem okozunk, hogy ne szidalmazzák a szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, stb. A vége ez, hogy Szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felül való fegyvereivel. A túlzásba vitt rajongó hitélet, amely önmagát mutogatja, egyfajta új farizeuzmus megjelenik a kereszténység körében is, illetve a másik a teljes szabadosság vagy liberális irányba való elhajlás, amikor megtagadjuk a keresztény értékeinket. Én itt most le is zárom. Tulajdonképpen érezhették a kedves testvérek, hogy vívódtam ezzel a kérdéssel, egyszerre akartam boncmester lenni, és bizonyos dogmatikus igazságokat kimondani, és egyszerre szerettem volna a hitéletet, mint a mindennapi életemnek, hitéletemnek a küzdelmeit részét bemutatni. Elmondhatnám a megtérésem történetét, részben már utaltam rá, elmondhatnám, hogy miféle hatások alakították az utamat, a lelki viszonyulásomat, a lelkészi szolgálat során is, most már ugye lassan 40 éve vagyok a szolgálatban. Ha visszagondolok a kezdő önmagamra, és visszagondolok arra, hogy milyen világban éltem akkor, milyen vidéki gyülekezetben, milyen helyzetben, ahol természetes volt, evidens volt, hogy hát amit a Szentírás mond, az igaz, az mindenki számára legalábbis formálisan elfogadott, és belecsöppentem egy olyan világba, vagy belenőttünk egy olyan világba, ahol a személyes ítéletünket talán jobb, ha elrejtjük, mert mindjárt ránk sütik, hogy rasszisták vagyunk, meg homofóbok, meg a másságot és a sokszínűséget tagadók, mert egyszerűen merjük vállalni azt, hogy keresztjének vagyunk.